Itt vagyunk, folytatódik a talpon álló, még mindig Zolival kettecskén vagyunk itt, és hát ma már mindent csináltunk, ma már foglalkoztunk Barbie babákkal, ma már foglalkoztunk zeneiparral, foglalkoztunk halogatással, viszont arra gondoltam, hogy ha már így ennyi mindenről szó volt, akkor behoznék valamit, amit én már így be akartam hozni, kb. A Kinizsi óta, ami egy 2-3 hete történt nagyjából, sőt már lassan egy hónapja.
Kinizsi teljesítménytúra óta.
Nem, azóta Kinizsi meghalt, én azóta be akarom hozni. Kinizsi Pál óta. Nem, szóval hogy a Kinizsi teljesítmény túra, amit itt a műsorban hallhattatok, hogy annó megcsináltuk, Andrével volt műsorvezető társa. Ja, igen, ez fontos, hogy tényleg nem, az egészet nem akarok itt úgy csinálni, mint hogyha megcsináltuk volna az egészet, de hogy megpróbáltuk teljesíteni. Minden nem is az a lényeg, hanem hogy ugye ott mi túráztunk Andrével 18 órát együtt kettesben, és persze közben így oda-oda verődtek mindenféle random túrázók, meg random emberek, és akkor úgy beszélgetsz velük, meg a pecsételőponton, meg stb., de mégiscsak össze vagytok zárva 18 órára, így a gondolataitokkal, főleg ha csak kettes mentek. Most nyilván, ha valaki egyedül megy, akkor ez egy ilyen El Camino jellegű utazás, hogyha valakik sokan mennek, akkor ez egy színesebb valami, viszont hogyha ketten mentek, az pont az a határ, ahol már így benne van a paklib, hogy megunjátok egymást, de hogy nem untuk meg egymást, vagy ilyesmi, hanem...
És akkor jön a szólánc.
Így van, meg a találós kérdések. Mi az?
Minden
sekezes túrázó elába.
Rémálma.
Mégis felmegy a padlásra. Nem, ilyeneket nem csinálunk. Viszont ahogy így beszélgettünk, arra lettünk figyelmesek, hogy egyre elvontabb baromságokról társalgunk. És akkor így felvetődött egy olyan filozófiai kérdéskör, ami én már nem tudom, hogy jutottunk el ide a túrázás közben hegynek fölfelé, de minden esetre felvetődött, és nagyon sokat vitatkoztunk, meg beszélgettünk, meg elmélkedtünk róla, és gondoltam, hogy bedobom most ide neked. És kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá, vagy van-e így ezzel kapcsolatban konkrét véleményed. Endre valamiért úgy érezte, hogy ő a túrázás közben behozza Tészeusz hajójának elméletét.
Hoppá.
Ismered-e ezt a filozófiai tételt?
Igen.
Ugye arról szól, hogyha van egy hajód, aminek minden egyes alkatrészét lecseréled, először csak a kormányt, utána a kormányrudat, utána ezt, utána azt, utána azt, és végül minden egyes alkatrészét lecseréled, akkor mondhatod-e, hogy ugyanaz a hajód, hiszen csak frissítgetted. Tehát, hogy mondhatjuk-e, hogy ez ugyanaz a hajó, mint ami volt? Te hogy látod ezt?
Szerintem ezek a legtöbb ilyen kérdés, az feloldható úgy, hogy a megfigyelő szempontjából függ. Tehát számodra, aki tudja, hogy igen, ki van cserélve minden, tehát ha mondjuk az a te hajód, vagy te vagy Tészeusz, és te tudod, hogy igen, kicserélted minden egyes elemét, számodra lehet egy új hajó.
Van egy hajóm, és nagyon szeretem a kikötőben, annak a fedélzetén a hell kávét iszogatni, ugye, bár a barátnőmben.
Így van.
Tehát esetleg...
Na, és egy külső szemlélő felé, akár csak aki mondjuk felmegy valaki inni egy kávét, ő számára az na.
Tök mindegy ilyen szempontból, hogy kié a hajó.
Na, de nem, rosszul mondtam az elején. Tehát, hogy Tészeusz számára az egy új hajó lesz. Mert ő tudja, hogy kicserélte minden elemét.
Ő cserélte ki?
Hát,
hogy nyúlt hozzá az én hajomhoz? Ki a tököm engedte meg neki? És amúgy is ki ez a Tészeusz?
Tehát, hogy...
Miért így hívjuk, hogy Tészeusz hajója? Hisz az enyém.
Nem tudom, de hogy a lényeg az, hogy számára lehet, hogy egy új hajó lesz. Mert ő tudja, hogy kicserélt minden egyes elemet. Viszont egy külső szemlélő számára az ugyanúgy Tészeusz hajója. Mert mielőtt kicserélt minden elemet, felment rá, megivott egy
kávét.
De ez
azért hülyeség, mert hogyha meg
veszel
egy másik hajót, és odarakod mellé, az is Tészeusz hajója. Most nem arról beszélünk, hogy a hajó
így
és
van.
Tészeusz viszonylatában
így van.
Mi a... Nem, ez nem arról szól, hogy Tészeusz é-e a hajó. Nem arról beszélünk, hogy a hajó és Tészeusz viszonyában mi a birtoklás egyébként. Nem erről van szó, hogy kié az a hajó, hanem arról van szó, hogy az ugyanaz a hajó-e. Hogy nem az, hogy az övé-e, hanem hogy ugyanaz a fizika, ugyanaz a hajó-e, aminek
minden... Tészeusznak nem ugyanaz a hajó, valakinek, aki kívülről nézi, meg ugyanaz a hajó.
Másképp teszem fel a kérdést. Hogyha minden gyerek elmegy a 6. A osztályból, mindenki ott hagyja a sulit, majd fölvesznek 30 új gyereket, és onnantól őket járatják a 6. A-ba. Akkor az a 6. A ugyanúgy?
Igen. Maximálisan.
Tehát akkor nem a gyerekek a 6. A, hanem az a 6.
A
az
a
egy...
napló.
Hanem a 6. az egy nevezés.
Az egy napló. Amit
nem
lehet,
egy napló.
Amiben lehet írni az egyeseket.
Nem, a napló az egy napló. A 6. pedig egy nevezék annak a csoport gyereknek, aki ebben benne van. Tehát ha azt mondjuk, hogy a 6. marad akkor is, ha minden gyerek elmegy, és új gyerekek jönnek, akkor mondhatjuk, hogy ha kivesszük az összes alkatrészt és berakjuk az újat, akkor az ugyanaz a hajó marad.
Na, de ez azért másabb, mert például ugye minden év végén a az osztályok egy évfolyammal feljebb kerülnek.
És tehát más lesz a hatodik A?
Bizony, de mégis mindenki ugyanúgy fog arra hivatkozni, hogy hát, megint megyek a hatodikosokhoz tanítani. Tavaly is mentem a hatodikosokhoz tanítani, és jövőre is fogok menni a hatodikosokhoz tanítani.
Tehát akkor van olyan, hogy hatodiká?
Van.
Akkor, ha az összes játékos elmegy a Barcelonába. Mindenki eligazol. Volt egy BL győztes csapatuk 2015-ben. Minden játékosuk elment. Elmegy az edző. Kicserélik, új stadion lesz. A címert is lecserélik. Mindent lecserélnek. Attól még az a Barcelona. Mondhatjuk, hogy a Barcelona az a Barcelona, az, aki BL győztes.
Mert a szurkoló a Barcelonának fog szurkolni utána is.
Tehát, hogy... Van olyan, aki a hajónak szurkol? Vagy a hatodikának?
De nem, mert ez szerintem ez a barcelonás példa, ez jó rá egyébként. Mert képzeld el, hogy elkezdesz gyerekkorodban szurkolni a Barcelonának, vagy a Fradinak. Eltelik 20 év, nem lesz olyan játékos, aki még mindig ott játszik. Vagy eltelik 30 év, ott már biztos nem lesz olyan játékos, aki még mindig ott játszik, de ugyanúgy továbbra is annak a csapatnak szurkolsz. Pedig az már nem az a csapat, akinek te elkezdtél szurkolni.
Tehát ha belegondolsz, hogy olyan, hogy barcelonai foci csapat, akkor tulajdonképpen nincsen, vagy hát van, csak mindig más alkotja. Tehát ilyen szempontból, ha ezt a példát veszük alapul, vagy analízist akartam mondani, de nem analízis, analógiát, igen, köszönöm. Szóval ezt az analógiát veszük alapul, akkor viszont a hajó is ugyanaz, mert mindent kivettünk belőle, nem egyszerre. Persze darabonként lecserélve szépen lassan, de akkor ugyanaz a hajó maradt.
Ezt mondom, kívülről abszolút.
De közben meg, hogyha kiveszek a hajóból egy horgonyt, aztán elveszek egy kormányt, aztán elveszek egy vitorlát, akkor nem tudom, hogy hol van az a határ, amikortól az már roncs, és nem hajó. És ha így nézzük, akkor nekem valahol van ez a bizonyos határ. Másnak máshol van az a bizonyos határ, amikor azt mondom rá, hogy hajó, és nem roncs.
És na, de várjál. Most jönnek be az emberiség legjobb találmánya, a standardek. Fel kell menni a ISO, az a nemzetközi szabványhivatalnak az oldalára, rá kell keresni, hogy mi a hajó, és ami ott van írva, az a hajó. Üdvözlök mindenkit a mérnökök világában, mi így működünk.
Szerintem meg, és a filozófiai oldalát nézve, szerintem, ha ott van az a nyomorult hajó, és pakoljuk le róla a dolgot, lehet, hogy nekem még kormány nélkül is hajó, de
bocsi,
másnak
Peti,
már
kész,
nem hajó.
Kész a Mirelit sült krumpli, szedd már ki, légy szíves a fritőzből, jó? Meg csak aztán egy sajtburger dobja szét a kedves
bölcsész,
vendégnek.
Ez filozófiai duma most éppen. Szóval,
jó, értem, akkor azt a seper fel az utcát.
Szóval, ha megengedett, hogy befejezem az iméti gondolatmenetet, amit már négyszer elkezdtem, szóval, hogy ha nekem valahol van a hajóság határa, onnantól, hogy kiveszem a kormány, nekem az még mindig hajó, másnak, ha benne marad, akkor az vagy másnak máshol nem hajó, nekem ott hajó, akkor az, hogy mi a hajó, az személyfüggő. És akkor mondhatjuk, hogy objektíven van kormány, meg tat, meg vitorla, de hogy hol lesz ezekből hajó, az szubjektív. Tehát objektíven nem létezik hajó, nincs hajó, kész, ennyi. Nincs olyan, hogy hajó.
Hajó, ha nem jó.
Uram, atyám, hát ez szörnyű volt.
Nem tudom, mondom, ez a szubjektív és innentől kezdve tulajdonképpen egy fölösleges beszélgetést folytattunk az elmúlt 10 percben.
Nem, ez egy nem fölösleges, hanem tök érdekes ilyen filozófiai kérdések, meg ilyen tök érdekes érveket lehet felvonultatni. Másképp gondolsz egy hajóra?
Másképp gondolunk, de a nap végén egy hajóban az lesz a lényeg, hogy elvisz minket A pontból a vízen B pontba.
Akkor ez például a hajóságnak egy fontos sztenderdje.
Szerintem így van, ez a hajóság sztenderdje.
Viszont nyilván... egy kiállított lyukas hajó, az már nem viszel, de mégis ránézel, és azt mondod, hogy hajó. Tehát ez sem egy jó definíció a hajónak. De nem mond... Jó, most nem akarok amúgy ezzel lovagolni, csak be akartam hozni, hogy erről beszélgettünk annó, és hogy ez mennyire furcsa volt, hogy ide jutottunk el, de ha már erről van szó, neked is biztos van valami ilyen régi, ilyen fejtörő, vagy ilyen...
Én nem fejtörő, amikor beszéltünk róla, hogy nem konkrétumokról, hogy hasonló téma lesz a mai adásban. Én egy kicsit más irányba indultam el. Például ilyenről, hogy az önvezető autóknak a, hát ez hülyén jön ki ez a szófordulat, de hogy a villamos dilemmája. Hogy például van egy önvezető autó, amit egy mesterséges intelligencia vezet, továbbkötve az előző témánkat, és mondjuk döntést kell hoznia, hogy a kocsiban ülőket védje meg, vagy az utcán lévőket védje meg.
Aha.
Mi alapján programoznád fel idézélesen ezt a mesterséges intelligenciát. Mert mondjuk, mint vásárló, mint autóvásárló, hát nyilván engem védjen a kocsim, az én kocsim.
De mint gyalogos?
De mint gyalogos, kettő, mint mondjuk törvényhozó szerv. Egy kocsiban mondjuk, hogyha a számokat nézed, mondjuk tudnak ülni öten. Ott öt ember tudsz veszélyeztetni. Ellenben az utcán lehetnek több ezren, több százan.
Hát attól függ, hogy Rákai Filip számolja.
Szóval... Érted, amit mondok?
Értem, persze.
És hogy
igen, hasonló nagyon a kérdéskör, hiszen egy megfoghatatlan, valamilyen nagyon érdekes és nem egyenesen meghúzott határvonalról beszélünk, hanem megint csak ilyen kis filozofálgatós.
Plusz belejön egy ilyen erkölcsi dilemma is.
Na, ezért ez tetszik, és szerinted kit védjem?
Én őszintén erre nem tudok válaszolni. Ezt nagyon át kell gondolni. Ez a tipikusan olyan, amit te is mondtál, hogy igen, egy kicsit magába kell fordulni az emberek, és nem biztos, hogy hoz választ. Én, amit mondtam, autóvásárlóként szeretném, hogy az autó engem védjen.
De én meg ott sétálok random.
Akkor még jobban szeretném. De, hogy, de csak a te.
12 babakacsával, akiket egyébként magamhoz édesgettem a Dunaparton kis kenyérmorzsával.
És most már te vagy nekik az anyja.
Én vagyok a kacsa, mama megyek elől, és 12 cuki kis kacsa jön mögöttem. Elhúzza a kormányt, vagy ne?
Nem tudok válaszolni erre. De szerintem nem. Ennek ez a lényege, hogy nem is lehet.
De szerintem meg kell válaszolni. Hát ott ül néhány mérnök a Tesla gyárba, aztán ki kell találniuk, hogy ilyenkor mit csináljon ilyen esetekben.
Én azt bevállalom, hogy én nem szeretnék meghalni. Tehát, hogy nyilván ez ennek a kérdésnek a neheze.
Szerintem ezt ott lehet egyébként elvágni. Légy szíves, közelebbről beszél a mikrofon, nem tudom már hova húzni a potméteredet. Szóval, hogy szerintem ezt ott lehet elvágni ezt a dolgot, hogy ne engedjen az önvezető autó olyan forgalmi szituációba téged, amikor ilyen döntést kell meghozni. Ne gyorsuljon egy olyan sebesség fölé, bizonyos feltét körülmények teljesülésen nélkül, ahol neked bajod esetben.
Nem látnak a jövőbe ezek a modellek, és egyébként ez egy gyakori téveszme, vagy ez egy gyakori gondolatmenet az ilyen típusú eszközöknél, hogy ők nem tudnak ilyen szinten így prediktálni. Legalábbis jelenleg, és most vannak olyan cikkek például, tudományos cikkek megjelentek, hogy nem is fognak tudni.
Jó, tessék, akkor vissza egy kicsit a filozófiához, vagy filozofálgatáshoz. Szerinted, és ezzel is sokat gondolkodtam már, hány évnek kell eltelnie egy ember halálától számítva ahhoz, hogyha felnyitod a koporsóját, ne sírabló legyél, hanem régész? Tessék, megint csak egy kicsit problémás határ, ahol nincsen határvonal, és tudod, hogy egy ponton még sírrabló vagy, kicsit visszamenve a múltba, régész vagy, aki egyébként érdekes információkat gyűjt. Hol hát van ez a határ?
Nem olyan kicsit visszamenni a múltba.
Hol van ez a határ?
Ott, amikor már az adott cuccot nem tudod felrakni az éppen aktuális marketplace-re. Tehát legyen az Facebook marketplace, vagy ténylegesen a piac.
Dehogy is! Hát ki venne meg
mi
egy, nem tudom...
Dehogy is!
Nem, ki venne meg egy akármit, egy ilyen retkes, régi ruhadarabot. És neked mondjuk pont olyan fixációd van, hogy te ilyeneket gyűjtesz, és tudod, hogy van egyébként egy 1800-as években elhalálozott embereket magába foglaló temető. Hogyha te úgy döntesz, hogy kimész, és valahonnan kiszedsz egyet, nyilván morálisan, maximálisan elítélendő, hogy te ilyet csinálsz. Viszont, hogyha mondjuk kimész a pusztába, és találsz egy, nem tudom, 1500 évvel ezelőtti csatának a helyét, mondjuk megtalálod, akkor ha mondjuk akkor te mondhatod, hogy te tudományos kutatást végeztél, és akkor kivetted. Hol van ez a határ?
Ez szerintem függ attól is, hogy utána mit csinálsz a megszeretett javakkal. Tehát felajánlod egy múzeumnak, vagy elrakod. Uh-huh. Szerintem ez egy nagy választó. Tehát lehet az, hogy igen, te mondjuk egy 50 évvel ezelőtti tragédia helyén kutatsz, de olyan célzattal, hogy hát most, amit nem tudom, itt megtalálom mondjuk halott katonák ékszereit, akkor azt nem ellopom, hanem megpróbálom a családokhoz eljuttatni, vagy esetleg valamilyen múzeumnak.
Tudományos célból se feltétlenül nyissanak föl, nem tudom, 20 éves sírokat, csak azért érdekli, hogy mi történt benne. Én nem akarom, hogy engem a halálom után 50 évvel felnyissák a koporsót, és megnézzék, hogy na, hát akkor azért a tudománynak mit csinál. Ne nyitogassák, hát pihenjek. De ez nem úgy működik, érted?
Ezt akkor majd írd fel, nem tudom, a fejfádra.
Jó, ez egy jó ötlet, ez már mindenféleképpen egy bohókás
na jó, én is kérdezek egyet. Hány szem,
de most nem, most nem jutottunk megoldásra.
De ezeknek nincs megoldása, végső megoldása.
De én
megoldása.
Szeretném megoldani őket. Mert tudom, hogy egy ősember van ott, annak a sírját felnyitni nem hullagyalázás, míg hogyha mondjuk a múlt hét kedden elhult, nem tudom, akár a kisállat temetőbe megyek ki, és én nyitok ki, az már
jó,
szörnyű
dolog. Jó, akkor azt mondom, hogy másfél évszázad.
Másfél évszázad. Uh-huh. Innentől visszaszámolva 1870.
Tehát akkor a 48-as sírokat már tudod.
Nyugodtan nyitogassák a hallgatóink? Ezt akarod mondani? Ezt szerintem az nagyon kevés. Én szerintem ilyen 1000 év.
1000 év. Á, hát akkor miért akkor az Árpádházi utolsó királyokat már ne?
Hát szerintem azért úgy ne. Vagy de?
Á, te sok gáz lenne.
Na jó, oké, mondjál, tessék, akkor te is egyet.
Hány szem homok kell egy kupachoz, és mikor szűnik meg kupacnak lenni?
Ez ugyanaz, mint a hajó, amiből vesszük el az alkatrészeket, és gondolkodunk, hogy akkor ez
igen,
most hajó,
nem,
vagy nem
ott
hajó.
Az alkatrészek különböző funkciókat látnak el. Itt a homokszemek ugyanazok. úgy idézelesen ugyanazok.
Aha.
Tehát ugyanolyan funkciót tölt be mindegyik homokszem, hogy hobok.
Aha. Hát na? Szerintem erre nincsen exakt szám.
Jaj, teljesen. De hát Peti, kell valami exaktot mondani, ne, hát ilyet nem lehet.
De tényleg ugyanaz a probléma, mint az előzőknél, hogy tudod jó, hogy 4 darab még nem, de lehet, hogy mondjuk 400 már igen. Akkor 300, akkor kezdjük a közelíteni. 399 már igen? Igen. 5 darab még nem? Nem. És akkor így valahol elérkezünk középen.
Így van.
De homok, amúgy ötletem sincs, hány szem homok lehet egy homokkupacban. Mit nevezünk homokkupacnak? Mekkora egy homokkupac? Én most egy ilyen kis maréknyi kis nyomikát képzeltem el.
Én is, de például egy építkezésen egy homokkupac az pedig mondjuk egy kamionnyi.
Na igen.
Egy kupac homok, nem homokkupac.
A maréknyi az meg, amit a zsebedbe találsz a munkanap végén.
Pontosan.
Na mindegy, érdekes. Tessék itt a következő. Azt mondja az elmélet, hogy bárkitől, bármelyik embertől a bolygón 6 kézfogásra vagyunk. Szerinted ez igaz?
Matematikailag igen, meg hogyha megnézzünk ilyen Facebookos ismeretségi gráfokat, akkor ez szerintem lehet igaz.
Tessék, te és a pápa. Rakjuk össze.
Fúha.
Hol van a 6 kézfogás?
Jó, van egy fehérvári ismerősöm.
Nekem is van, ez még nem kézfogás. Vagy egy kézfogás, de kézfogás, nem jutottunk közelebb a pápához.
Belekezdett, tudok. Hallgass végig.
Jó, figyelek.
Ő nagyon közel lakik a...
pápához. Ott a Lombard FC stadionja mellett lakik. Te egy kézfogás is ott vagyok.
Ő nagyon közel lakik a jelenlegi miniszterelnök unokaöccséhez.
Igen.
Úgyhogy az már egy második kézfogás.
Marianosra mellett lakik.
És akkor nyilván a miniszterelnök úr és az unokaöccse közt még egy kézfogás.
Tehát akkor 3 kézfogásnál járunk,
igen,
tőled 3 kézfogás, és már a miniszterelnöknél
így
járunk.
Így van, így van.
És Orbán Viktor meg már biztosan fogott.
Hát ő már fogott kezet.
Hát vagy a minimum kezet csókolt, mert van. A pápával szóval, nem annyira illik szóval lejattolni. De
tartsd hogy... meg a maradék 2 kézfogás.
Aha, tehát akkor ez 4. Jó, tessék, most négy kitalálok egyet, hogy kihez hány kézfogás kell. Mondj egy embert, akihez kell nekem kézfogás számolni.
Jó, van, húha, várjál. Donald Trump.
Donald Trump.
Egy nagyon fura, de most írt az a fehérvári ismerősöm, akiről az előbb szó volt.
Most Donald Trump, hogy ezt nem, azonnal fejezzétek be.
Nem, most írt rám a laptopom, de konkrétan most. Na,
jó, tessék, Donald Trumphoz. Oké. Magyar zene irányba indulok el. Fogtam már kezet, hát elég sok énekessel. Most ki az, aki a legközelebb lehet Orbán Viktorhoz? Mert valószínűleg ugye nálam is Orbán Viktor lesz ugye a kulcs valószínűleg. Ahhoz, hogy Magyarországról kijuss, és egy ilyen nagy volumenű emberrel való kézfogás kell, jó esélye a miniszterelnök lesz az út.
Azért ez sok tehát mindent elmond.
Ott lesz egy kézfogás, tehát ott az már meg, akkor visszafelé jövök. Megvan. A miniszterelnök fogott már kezet Szijjártó Péterrel, az 2 kézfogás. Igen. Szijjártó Péter fogott már kezet Dzsudzsák Balázzsal, 3 kézfogás. Én fogtam már kezet Dzsudzsák Balázzsal, 4. Tessék, 4-ből ott vagyok Trumpnál.
Nagyon jó. Akkor nehezítsük, csináljunk még egy kört, de úgy, hogy nem lehet a miniszterelnököt belevenni.
Én nem vagyok hajlandó ilyen kört csinálni. Na, meg közben elbeszéltük az időt is, úgyhogy jó néha szerintem ilyen gondolatkísérleteket végezni.
Amúgy igen, ez szórakoztató volt. A visszahallgatni biztos nagyon fura lesz, és biztos, hogy bődletesen sok baromságot mondtunk.
Fejezzétek már be, ne mondjatok ilyet! Igen. Így fogjuk visszahallgatni. Ha visszafogjuk, hát ez csak rátok marad ez a feladat. Robogunk tovább, fej vagy írás rovatunkkal zárul a mai adás.